Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Fekete Pétert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Átalakulóban a cirkusz, a cirkuszművészet az elmúlt hát jó 10-15 évben, vagy talán még hosszabb távra visszamenően is. Erről beszélgettünk legutóbb tavaly évelején, amikor itt járt nálunk, és hát ennek bizonyítéka lehet, ha mondjuk most megnézzük a Fővárosi Nagy Cirkusz műsorát. Ugye nyáron tavasztól volt egy vízi cirkusz produkció, a Splash fél éven át tavasztól, most szeptember végéig, amihez hát szinte egy ilyen medencés tér és strandfürdővé építették át a cirkusziman, és most pedig itt van a friss bemutató, az egészen friss bemutató, a Holle anyu, ami bár az egyik legismertebb Grimm mese, de talán sokunk számára meglepő, hogy cirkuszi előadás is lehet a történetből, egyáltalán egy meséből, egy Grimm meséből, vagyis hát ez is azt jelzi számomra, hogy 2025-ben már korán sem az a cirkusz, mint ami volt mondjuk 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt.
Valóban megújulóban van ez a műfaj, és a szombati premier után odajött hozzám egy színész kolléga, és azt mondta, hogy Péter, a te cirkuszodnak lelke van, és jó megfogalmazta. Tehát, hogy annak a cirkuszművészetnek, amely korábban elsősorban a teljesítményről és a látványról szólt, a Fővárosi Nagy Cirkusznak a valóban közel 10 éves próbálkozása során lelket sikerült adni.
Ez egy ilyen történetmesélős cirkusz, ami egy kicsit a színházi jelleg is erősödik ebben?
Igen, van, amikor konkrét és megfogható a történet, van, amikor csak érzéseket próbál valahogy előtérbe hozni. A
Splash hát egy más eszköztárral.
Igen, a Splash című előadásunk a hazafias érzésnek a megerősítéséről szólt. A Holle anyu az egy konkrét történet, be tudjuk azonosítani, hiszen a mese irodalomból ismerjük magát a történetet. Persze jól mutatja a felreállított házikó a plakáton, hogy mi azért egy csavart teszünk bele ebbe a történetben.
Ja, a Holle anyu kapcsán azért az jutott eszembe, hogy korábban is voltak prózai irodalmi művekhez kapcsolódó cirkuszi előadások pont itt a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Hát készült például Jókai novella alapján is cirkuszi előadás, sőt volt a közelmúltban előadás a Fővárosi Nagy Cirkuszban, ami kifejezetten a digitális online világra, a mesterséges intelligenciára reflektált, cirkuszi eszközökkel, a cirkusz eszköztárával, de azért az érdekes, hogy a meséből hogyan lehet ezt a történetet úgy kibontani, és hát azért is kérdezem ezt, mert hát a legilletékesebbtől kérdezem, mert egyúttal ön a rendezője is a Holle anyu.
Feladatunk a kísérletezés. Közép-Európában egyedülálló intézmény vagyunk, és ezt a fajta felelősséget cipeljük a hátunkon. Nem lehet csak középen menni az úton. Kell keresnünk az út szélét, hogy milyen széles tud lenni ennek a műfajnak. Hol vannak a határai? És különböző irányból keressük ezeket a határmesdjéket. Most a színház irányából keressük, a musical irányából keressük. Azokat szólítjuk meg, akik szívesen, akik vők a zenés színházra. Persze fontos, hogy maradjon cirkusz a cirkusz, fontos, hogy a cirkuszművészetnek az alapsajátosságait ott tartsuk. Az első, hogy világszámokat kell idehozni. Nem egy, hanem 12. Tehát, hogy ez úgy kezdődik, hogy én járom a világot, különböző fesztiválokon és versenyeknek a zsűriében ott ülök, és látom, hogy melyek azok a világszámok, vagy világszám gyanús produkciók, amelyeket le tudok szerződtetni. Mesélem a hallgatóknak a történetet. A Holle anyóhoz kerestem egy kövérkés, csúnyácskás, lusta lány karaktert, és a menedzserek, akik a világban tudták, hogy én egy ilyen karaktert keresek, bombáztak a túlsúlyos artista képekkel és produkciókkal. Majd kint voltam Peruban egy cirkuszi fesztiválon, ahol zsűriztem, és ahol megláttam egy amúgy hajszál vékony, vagy nátszál vékony, gyönyörű mosolyú, de agyon tetovált piercinges, kőkemény vad lányt a levegőbe, és rögtön döntöttem, hogy az én lusta lányom az nem lusta lány lesz, nem egy túlsúlyos lány karakter lesz, hanem egy dacos, a világ dolgaival szembe menő, ami ennek a tinédzseretnek jelentős része, és azonnal leszerződtettem ott kint ezt a lányt, ott a szünetbe, a verseny szünetébe oda mentem hozzá, és szerződést tettem elé, hogy összehozzánk Fővárosi Nagy Cirkuszba dolgozni, és most megláthatjuk, hogy ez egy jó döntés volt, hiszen egy csillogó szemű, hihetetlen karakterformáló, és egyébként világszámot bemutatni tudó levegő akrobatáról van szó.
Emlékeim szerint, hát ugye persze Holle anyu, de azért ugye ez tulajdonképpen két lánytestvér története, és talán mondhatjuk, hogy az egymásra figyelés, az egymás elfogadása, a nyitottság is a másik felé, ha így visszaidézem ezt a mesét, vagy ezt a történetszálat, hogy ez is hangsúlyos ugyanúgy?
Az eredeti mesében ugye azzal zárunk, hogy a lusta lány megkapja a büntetését, és talpi szurokba ott áll a mese közepén. Most képzeljük el, hogy a fővárosi narcikusban azzal kell hazagullognunk, hogy újra mutogatunk egy szurokkal leöntött lusta lányra. Hát ez nem egy pozitív kép. Több mint 200 000 ember fogja látni ezt a produkciót karácsony környékén, ennél erősebb üzenetet kívántunk elküldeni, ezért kivettük a darabból a mostoha szülő kérdését, és két valós testvérnek a valós viszonyát, a valós felnőtté válását, a valós útkeresését próbáltuk megmutatni, és az anya, aki óvó szemével figyeli ezeknek a gyerekeknek az útját, az életbe vezető útját, pontosan tudja, hogy az egyik másfajta személyiség, mint a másik, és az egyiknek mit kell ahhoz tanulni, hogy kiteljesedjen, és a másiknak mit kell megtanulni. Azt szoktam mondani a próba közben, hogy gyerekek, az út a kútban megkerülhetetlen, megspórolhatatlan, mindannyiunknak be kell menni a kútba, és meg kell járnunk a magunk útját ahhoz, hogy felnőtté válhassuk. Nem véletlenül például a Pokolra kell annak menni, aki Dudás akar lenni című számnak a motivuma is megjelenik valahol a zenében. Csupa-csupa pinom, pici, alig érezhető áthallásokkal van tere a darabunk.
Utalt már a szereplő válogatás, vagy a szereplő választás, és ha megnézzük az előadás, a Holle anyu előadás részvevét, akkor főszerepben egy brazil és egy orosz artista, egy három magyar bohóc, prózai és zenés műfajból érkezett színészek, de mellettük ott vannak kínai, ukrán, üzbég, német cirkuszművészek is. Hát ez azért elég világosan azt jelzi, hogy a cirkusz az nemzetközi műfaj, meghatározó és szinte magától értetődővel lejárója a cirkusznak ez a nemzetköziség.
Igen, ez egy utazó műfaj. Gondoljuk bele, hogy egy színész, hogyha megformál egy karaktert, akkor utána az egyik bemutató után rögtön egy másik karaktert indít el tanulni, és a nézők pedig azért eljönnek újból, mert meg akarják nézni, hogy az a szereplő egy másik karakterben mit tud mutatni. Egy artistát nem akarok kétszer megnézni. Egyszer megnéztem, hogy ő mit csinál, az ő számát megláttam, megtapsoltam, és aztán utána majd megint 5 év múlva fogom őt még egyszer ugyanígy megvizsgálni. Tehát az artistának egy újabb közönséget kell megtalálni, utazó műfaj az artista szakma. Ami azt jelenti, hogy a fővárosi nagycirkuszban is nekem mindig újabb és újabb artistákat kell megszólítanom, ha lehet a legjobbakat, és hát megszokhatta Európa közönsége, hogy mivel a fővárosi nagycirkusz Európa vezető intézménye, ide csak a legjobbak jöhetnek ide, csak azokat szerződtetjük, akik világszámot tudnak bemutatni.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy hát egyértelműen és jól láthatóan új utakon jár a cirkusz és a cirkuszművészet, és hát ezen belül a fővárosi nagy cirkusz is, és ön is többször beszélt arról, hogy talán a legutóbbi beszélgetésünk során is, hogy tulajdonképpen a cirkuszművészet újra definiálása zajlik. Hogyan, mikor, vagy miért kezdődött el mindez, akár most nem csak a fővárosi nagy cirkusz frontvonalában, hanem úgy egyáltalán nemzetközi térben, vagy miért van szükség újra definiálni a cirkuszt? Hát szerették az emberek a dupla, a tripla szaltót, a fehér bohócot, meg azt a fűrészpor illatú manést, ahogy az mondjuk az illat, az keveredik mondjuk történetesen az állatok szagával.
Mondok egy lefelé ívelő ágat, meg egy fölfelő ívelő ágat. A lefelő ívelő ág az az internet megjelenésével, a televízió megjelenésével, a kommunikációs csatornák megjelenésével indult el, hiszen azt a fajta különlegességet a cirkusznak, hogy csak ő tudja elhozni a látvány, csak ő tudja elhozni a különleges teljesítményeket a faluba, a városba. Ezt a tömegkommunikáció megjelenése, a képi különlegkező megjelenése fölülírta. Hiszen a sportban láttuk, hogy valaki triplaszaltót tud ugrani. Addig csak az artista tudott triplaszaltót ugrani a faluba. Tehát elindult az emberek fejébe egy másfajta információ szerzés a különleges teljesítményekre.
Ez egy ilyen kényszerű versenyhelyzet is volt, hogy valamit ki kell találni, elindult, valami más?
Elkezdett zuhanni a cirkusznak a népszerűsége. Idejét múlt ódon szórakoztatássá kezdett válni valahol a 80-as, 90-es évek környékén a cirkusz. De ugyanez átbillentette, hiszen manapság annyira tele van az agyunk, a mesterséges intelligencia és a kütyük által nyújtott virtuális világgal, hogy elkezdjük értékelni a nem virtuális csodát, az emberi kézzel a valós jelenléttel létrehozott, lehetetlennek tűnő csodát. Ezért a fiatalok körében pont a mesterséges intelligenciát és a kütyüket használó fiatalok körében rendkívül trendivé válik a cirkuszművészet, hiszen elkezdik értékelni, hogy micsoda különbség van a között, hogy nyomok egy gombot és új életet kérek egy játékma, vagy pedig bent ülök a manés körül a nézőtéri székembe, és azt látom, hogy valóban tripla szaltót ugrik, és elkapja az egyik a másikat a levegőben 10 méter magasságban, életveszélyben van, és nem lehet új életet kérni, nem lehet megnyomni a restart gombot. Ez felértékeli ezt a műfajt. Persze át kell alakulni a műfajnak, lépést kell tartani avval a vizuális világgal, amit különben a fiatalok a kütyűiken keresztül megkapnak. Már nem lehet megfelelő fénytechnika, hangtechnika, videótechnika nélkül, már nem lehet megfelelő ritmusváltások nélkül, a show-nak az elemeit be kell építeni. Ez a rendezés során egy kiemelt feladat, hogy lépést tartsunk a vizuális világban a gépek által, a televízió képernyő által, vagy a telefonunk képernyője által nyújtottakkal.
A látvány ugye nyilván nagyon hangsúlyos, én arra emlékszem, hogy ugye van a világhírű Polunyin, aki ugye azt hiszem most is járt itt a Nemzeti Színházban vendégszerepel, de már korábban 2-3 évvel ezelőtt, és hát ott aztán látványvilágban és képi vizualitásban az valóban nagyon, nagyon új, és nagyon, nagyon...
Nagyon örülök, hogy pont a Polunyint említette, hiszen ez egy analóg világ, ő még egy lelki világ, ott a digitalizálás még nem jelenik erősen meg.
De a látvány ez viszont...
De a látvány megjelenik, és ezt nekünk viszont keverni kell a digitális látványvilággal, hatalmas LED falak vannak a fővárosi nagycirkuszban felrakva, a legmodernabb fénytechnikai eszközök vannak, vagy az előző produkció során a vízimanés 110 000 liter vize, amit felspricceltünk a levegőben, az egy olyan fajta látvány elemet ad, ami megismételhetetlen.
Igen, hát ugye az emlékszem arra, hogy amikor elindult a Splash vízi cirkusz, ugye valamikor áprilisban tavasszal, akkor ugye megjelentek azok a hírek, hogy bezárt a fővárosi nagy cirkusz, holott hát nem bezárt, csak hát jó néhány nap technikai előkészületre volt szükség ahhoz, hogy ezt az óriás medencét és ezt a víztömeget, azt ott a fővárosi nagy cirkusz biztosítani lehessen.
Média gag volt, április 1-e kapcsán megengedtünk magunknak egy ilyen összekacsintós humort, és most is megkövetem azokat, akiket megbántottunk vele, vagy akik túlaggódták, és milyen jó érzés, hogy egy csomóan túlaggódták, elindultak emberek, hát elindultak bevédeni a cirkuszt, sorfalat akartak állni, hogy ki akarja becsukni a cirkuszt, olyan szép boldogító érzés volt, hogy komolyan vették az emberek ezt, és védtek bennünket.
A cirkuszművészet új útjairól beszélgettünk, és említette, hogy tulajdonképpen hogyan és miért is indult el az új utak keresése, de hogyha mondjuk nemzetközi viszonylatban nézzük, akkor kik jártak ebben élen? Mert hogyha cirkuszművészet, akkor azért hajlamosak vagyunk mondjuk kínaiakra, oroszokra, franciákra gondolni, sőt, hát ráadásul a franciákat azért is említem, mert mintha a cirkusz nyelve is, a nemzetközi nyelve, mintha a francia lenne, ha jól tudom.
Kanadát kell még ide sorolni, hiszen a Cirque du Soleil-nek a berobbanása, a tematikus cirkusznak a megjelenése ez nagyot javított, új utakat indított el a cirkuszművészet megújulása során. Valóban ezek a nemzetek járnak élen, már a méretükből adódóan is. Hát Oroszországban több mint 40 kőcirkusz van. Egy olyan cirkuszvállalat működik, amelynek több mint 1500 artistája van, akik szerződéses artisták, több mint 3000 dolgozóval dolgoznak, tehát ott itt hihetetlen mennyiségről is van szó, ez a minőséget is meghatározza, de nagy boldogság számunkra, hogy amikor a világban cirkuszművészetről beszélnek, akkor az első 5-6 ország között ott említenek bennünket, és Európában megkérdőjelezhetetlenül Magyarország a vezető intézmény. De nem kérdés a cirkuszi világban, hogy amikor cirkuszművészetről van szó, akkor a fővárosi nagy cirkusz az Európa Európa vezető intézményeként szerepel. Nem csak a nézők fejében, nem csak általában a kultúrpolitikusok fejében, hanem a cirkuszi emberek fejében. Ez egy olyan intézmény, amelynek múzeuma van, amelynek kutatótára van, amelynek két iskolája van, van egy artista képző akadémiája, amelyik általános iskolás, középiskolás gyerekeket képez, és most már főiskolánk van, ahol diplomát tudunk adni a gyerekeknek. És van egy olyan fővárosi nagycirkusz épületünk, amely egy kicsit öregecske, egy kicsit kopottacska, de hát tartalmában messze Európa csúcsintézménye. Nincs még egy olyan kőépület Európában, amelyik januártól decemberig nyitva lenne, és heti 5 alkalommal, napi 2 előadással 2500 fő befogadva telt házzal
fut. Tehát ez európai vagy közép-kelet-európai viszonylatban ez egy különleges státusz jelent?
Abszolút, nem csak közép-európai viszonylatban egyedülállóak vagyunk, nincs. Tehát ott könnyen vagyunk mi bajnokok, hiszen a szomszédos országoknak nincs ilyen kőcirkusza.
De mondjuk, utazó cirkuszok vannak?
Utazó cirkuszok vannak. Ez a műfaj, ez egy privát...
Hát az utólevéshez kötődik. Hagyományaival adódóan.
Európában, ha kitekintünk, azért Párizsban, Münchenben, Blackpoolban vannak kőcirkuszok, nagy tradícióval bíró kőcirkuszok, de ezek elsősorban üzleti vállalkozások, és az üzleti vállalkozásságból adódóan akkor működnek, amikor szezonja van a cirkusznak. Nincs egész évben szezonja, jobban megéri a müncheni Krone cirkusznak koncertekre kiadni az épületet, mert több pénzt hoz. A fővárosi nagycirkusznál nem fordulhat elő, hogy oda egy boxmeccset beengedjünk, mert ez a cirkuszművészet fellegvára, európai fellegvára, mindenki tudja. Két hetente kapok egy megkeresést, hogy milyen jó lenne oda bevinni valamilyen koncertet, vagy valamilyen boxmeccset, vagy valamilyen máshol. Van arra nekünk nagyon jó stadionunk, és vannak erre nagyon jó épületeink, ide csak olyan rendezvény jöhet be, amelynek a cirkuszművészethez közvetlen köze van.
Említette az imént a Cirque du Soleil-t, és hát azért az jutott eszembe, hogy a kortárs cirkusz, vagy inkább az új cirkusz megjelenése is azért az elmúlt évekre tehető, de azért mindmáig érzékelhető, hogy van egy, hát úgymond választóvonal a klasszikus vagy hagyományos cirkusz és a kortárs cirkusz és az új cirkusz között, vagy most már egyre inkább ezek az elemek keverednek?
Komoly átjárhatóság van a két műfaj között, hiszen az artisták ebben is, abban is szerepelnek. Vegyünk csak egy példát, a Vági Bence most készülő gigaprodukciója, nagyon büszkék vagyunk rá.
Ez a Reszirkel társulatnak a Walk My World, ami egy ilyen immerzív show-nak készül majd.
Hihetetlenül izgulunk és hihetetlenül szurkolunk, nem kérdés, hogy ez hatalmas siker lesz, de ott olyan artistákat is foglalkoztat Bence, akik korábban a fővárosi nagycirkuszban léptek föl, vagy a klasszikus műfajból emelte át őket. Persze tanítja őket, új koreográfiát ad nekik, újfajta gondolkodásmódot biztosít a számukra, de komoly átjárhatóság van a két műfaj között, és az egyik meghúzza a másikat. Vannak a világban olyan cirkuszművészek, akik konkurenciának élik meg a kétfajta műfajt. Én nem. Én hiszem, hogy egyik erősíti a másikat. Az, hogy Budapesten most megjelenik a Bencéknek az immerzív show-ja, az Budapestet még inkább a világ cirkuszi fővárosává teszi. Nagy boldogság nekünk, hogy el fognak indulni emberek, csak azért repülőjegyet fognak venni, mert cirkuszt akarnak, cirkuszművészetet akarnak látni, és el fognak tölteni 3-4 napot Budapesten, szállodába fizetni fognak azért, hogy megnézzék a recirkulósót, és eljöjjenek a fővárosi nagycirkuszba.
Tehát tulajdonképpen akkor a kortárs cirkusz, vagy az úgynevezett új cirkusz azért óhatatlanul követi a valamilyen formában a tradicionális cirkusz vonalát, tehát ott van ezen a több mint 200 évre visszanyúló úton?
Fölhasználja az elemeit, de egy egészen másfajta gondolkodás móddal indul. Először az új cirkusz kezdett el azon gondolkodni, hogy a cirkusz művészet segítségével lehet-e érzelmeket, gondolatokat közvetíteni, ahogy ezt a színház is teszi. És én magam is az új cirkuszból merítettem azt az ötletet, hogy visszaemeljük ezt a klasszikus cirkuszba. És hogy igenis a klasszikus cirkusz is alkalmas arra, hogy gondolatokat közvetítsen, hogy reagáljon a társadalmi viszonyokra, hogy a háborút, mint kérdésfelvetést, a békét, mint mint gondot, vagy mint megoldandó feladatot, tűzze témára, és vitákat generáljon azzal, hogy milyen produkciókat hogy szerkeszt egymás után. Erre a klasszikus cirkusz is alkalmas.
A nézők megbarátkoztak ezzel? Tehát a közönség az együtt megy ezzel az irányvonallal?
Hát rá kell nézni a jegyértékesítő táblára, ott föl van írva egy ilyen nagy piros cédula, amelyekre ki van írva, hogy minden jegy elkelt. És addig, ameddig a fővárosi nagycirkusznak a pénztár ablakán lóg ez a kis piros tábla, addig én megnyugodtam, hogy jó úton járunk.
Az igazgatónak azért mindig figyelnie kell, hogy milyen a ház? Tehát félszemmel azért arra kell figyelni, hogy hány jegyet adtak el egy-egy előadásra?
Ugye a nem telt ház előtti játszásnak két gondja van. Ezért nincs pénz. Azért ez nagyon fontos.
Tehát rossz a fellépőknek is, hogy
és a másik,
vannak hiányos egész,
úgy kell érezni, hogy ez egy egymást generáló, egymást inspiráló spirál. A fellépő ad valamit, a néző reagál rá, a néző reakciója a fellépőt egy másik helyzetbe, egy más állapotba hozza. És ez egy folyamatos egymás bepörgetése, egy katartikus állapot a néző és a fellépő között. És ez akkor tud megvalósulni, amikor teltház van, amikor dübörög a ház, amikor a csend nagyon csend, amikor a szívdobbanás egyszerre szívdobbanás, és amikor a taps egyszerre kirobbanó hatalmas taps.
Különböző cirkuszi műfajokról, irányzatokról beszélgettünk, és azért az jutott eszembe, hogy óhatatlanul vannak divatok vagy trendek a cirkusznál, vagy akár ebben a változó cirkuszművészeti világban, hogy éppen most mi kerül előtérbe, mi vészel, mi a divatosabb.
Én ezt az artista képző iskolánkban látom, hogy amikor egy zsánerbe valaki sikeres, akkor a fiatalok nagy számban ugyanazt a zsánert próbálják, vagy akarják végezni. De ez jó, ez nem rossz. Nagyon érdekes, hogy például most a levegő akrobatika a lányok körében rendkívül trendivé válik. Van egy hálózatunk, több mint 200 klub van Magyarországon, ahol fiatalok lógnak a szeren, karikában, tisún, trapézon tornamutatványokat hajtanak végre, és amatőrként, hobbiként, kedvelőként egyre komolyabb trükköket csinálnak meg, és a fiatalok között bizony előfordul, hogy valaki átjön a profi műfajba is, és valóban artista lesz belőle. Mi felkoroljuk ezt a több mint 200 klubot, és ezeknek a kluboknak a tanáraival folyamatos kapcsolatban vagyunk, ezt a hálózatot mi próbáljuk kezelni, próbáljuk valahogy segítgetni, röptetni ezeket a fiatalokat, de nagy boldogság számomra, hogy ilyen trendek kialakulnak, a hobbi világában kialakul ilyen trend, biciklis klubok jönnek létre, zsonglőr klubok jönnek létre az ország különböző kis településein, 3-4 ezres kisvárosban, a tornateremben művészi bicikliző csapatokat találunk, persze megyünk hozzájuk rögtön, és meghívjuk őket, és ingyenjegyet adunk nekik, és megdicsérjük őket, hiszen ők a mi hálózatunknak a tagjai.
Volt itt az elmúlt időszakban egy nagyon komoly változás, ami talán a nézők számára is egy fájó változás volt, hogy az állatszámok, bizonyos állatszámok kivesztek, vagy kikerültek a cirkuszok műsorából. Elsősorban ez az állatvédelem felől érkezett kritika vagy nyomás hatására történt mindez?
Elsősorban az állatvédőknek a felemelt mutató ujja eredményezte azt a fajta változást, amelyen Európa keresztül ment. Nagyon izgalmas a helyzet, mert egyik oldalon hálásaknak kell lennünk az állatvédőknek, hiszen sokszor fölhívják a figyelmet olyan visszaélésekre, olyan balesetekre, amelyek elkerülhetőek a nyilvánosság segítségével. Néha úgy érezzük azért, hogy az állatvédők, és ez egy biznisz, az állatvédelem is egy biznisz, hogy egy kicsit túl erősíti, néha kidobjuk a fürdővízzel együtt a gyereket is. A fővárosi nagycirkusz egy nagyon határozott állásponton van az állatvédelem kapcsán. Egy olyan hely a fővárosi nagycirkusz, ahol az ember állat harmonikus együttlétét, a felelős állattartást a legjobban tudjuk tanítani a gyerekeinknek. Gondoljuk végig, minden harmadik családban van valamilyen állat. Ki tanítja meg a gyerekeinknek, hogy milyen felelősség egy kutyát, egy macskát, egy nyuszit kérni, milyen felelősség után ezzel az állattal együtt élni. És mi történik ezekkel az állatokkal, akiknek a napi elfoglaltságukból hiányzik az élelem megszerzésének a szükséglete, hiányzik a menekülés, a saját életének a védelmének a szükséglete. Ez két olyan állati tevékenység, amely az eredetileg vadon élő állatoknak kitette a napjának jelentős részét. És amikor ezek a foglalatosságok, ezek megszűnnek az állatnál, hiszen gondoskodunk róluk, nem kell félniük, nem kell megvédeni magukat, nem kell az ételért harcolniuk, hiszen megetetjük őket. Kiürül ezeknek az állatoknak az élete. És valamilyen foglalatossággal ezt ki kell tölteni. Bizony, reggeltől estig, abban az X órában, amikor nem alszik az állat, annak valamennyi részét bizony foglalatossággal kell feltölteni. És akkor, amikor egy cirkuszi produkcióban az állat idomár, vagy az állat gondozó ezzel az állattal foglalkozik naponta 6-8 órát, akkor visszaadja az állatnak játékos módon azokat a mozgásokat, azokat a foglalatosságokat, amelyeket különben elveszített ezzel az életmódváltozással. És hiszem azt, hogy a cirkuszban lévő állattal foglalkozó családok, azok hosszú generációkon keresztül összegyűjtöttek olyan tudást, amely tudás átadható, és ezt a fajta tudást kell a cirkusznak átadnia, és ezért minden egyes produkció után, amelyben állat szerepel, a Fővárosi Nagycirkuszban előadást tartunk, foglalkozásokat tartunk, állatvédelmi foglalkozást tartunk, ember-állat harmonikus együttélését bemutató előadásokat tartunk, csak olyan produkció, állatos produkció érkezett a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol biztosított 100%-ban ez a fajta harmónia, és legyünk őszinték, azért ez 98%-ban, 95%-ban korábban is így volt. Néha előfordult bizony, hogy egy-egy rossz ember, vagy rossz artista, vagy egy artista nehéz helyzetbe került, nem tudta jól megoldani, oda csapott a bottal, átugrasztotta az oroszlánt a tüzes karikán, ez az idő már régen kikopott, ez nincs. Csak nagyon nagy harmóniában együtt élő, ember-állat harmóniát mutató számok jelennek meg. Pont az előző produkciómban volt egy fantasztikus papagáj idomár, Mr. Alessio, egy olasz srác, aki a lakókocsijában effektíve együtt élt az ő 12 papagájával. A napjának a 80%-a arról szólt, hogy a szájába vett egy napraforgó magot, ült a lakókocsi közepén, és nevén szólította valamelyik papagáját. Lacika oda repült a vállára, Lacika kiette a szájából a napraforgó magot, és utána visszament a helyére, és ez egy folyamatos, hosszú órákon tartó együtt élés és tréninget jelentett. Példaértékű ez, és ezt szerintem a cirkusz továbbra is fel kell, hogy vállalja, és mint oktatási helyszín a gyerekeink számára, a családok számára mutatnia kell.
Igen, hát ugye azért is példa lehet, mert gondolom, hogy ember és állat együtt éléséről, hát talán legtöbbet éppen a cirkuszok, az utazó cirkuszok tagjai tudtak, akik az állatokkal, akár vadállatokkal is éveken vagy évtizedeken keresztül együtt éltek és együtt dolgoztak, de az rögzítve van pontosan, hogy milyen állatok lehetnek és milyenek nem lehetnek egy cirkuszi programban?
Országonként változó a jogszabály. Az már nagyon régen bebizonyosodott, hogy az első lépés az volt, hogy a vadonban befogott állatokat cirkuszban bemutatni nem lehet. Holott, csak legyünk
de
azért...
Ez majdnem mindenhol.
De ez sem ördögtől való, tehát álljunk meg egy pillanatra, hiszen gondoljunk bele, hogy 50 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt az emberek nem ismerték, nem láttak zebrát, nem tudták, hogy milyen egy elefánt. Ez egy ismeretterjesztő folyamat volt, hogy a vadonban befogott állatokat elhozták és megmutatták. A cirkusznak a korábbi időszakában még az is előfordult, hogy etnográfiai bemutatók voltak a cirkuszban. Megmutatta a cirkusz, hogy milyen egy fekete bőrű ember, hiszen nem láttak az embert, nem tudták.
Kért, meg nem
mondták ezt. Aztán persze ez kikopott szépen lassan, ez a fajta funkciója a cirkusznak kikopott, de az a fajta bemutatás, hogy hogy kell harmóniában együtt élni, és milyen játékos, milyen egymás tanító trükköket tudunk megcsinálni állatember között, ez hogy alakul ki, ez szerintem továbbra is létjogosultságú a cirkuszban.
De akkor most jellemzően leginkább lovak, kutyák, papagájok vannak cirkuszi produkciókban?
Érdekes módon most a mostani produkcióban lámák vannak, juhok vannak, fölvonultatunk állatbemutatóval. Ugye a Holle anyó kapcsán megmutatjuk a gyerekeknek, hogy miből készül a fonál. Csomó gyerek nem tudja, mi az, hogy rokka. Elképzelése sincsen, hogy fáj-e a birkának, amikor levágják a szőrét. Hát a mesében szerepel, akkor ez egy jó alkalom arra, hogy én egy jelenetet berendeztem a gyerekeknek, ahol végig megyünk, hogy mi az, hogy gereben, hogy hogyan készül valamikor a szőrből, a levágott birka szőréből, hogy lesz pulóver. És elmagyarázzuk, hogy ami nálunk egzotikus, egy láma vagy egy alpaka, az Dél-Amerikában vagy egy másik országban ugyanolyan természetes, mint nálunk a bárány. És elhozunk egy láma számot, megmutattunk egy láma számot, gyönyörű állatok, és nagyon érdekes, hogy milyen izgalmasan tudnak játszani a manésban.
Beszélgettünk korábban arról, hogy a fővárosi nagycirkusz a tekintetben kivételes helyzetben van, hogy hát Európában kevés helyen van állandó épülettel rendelkező kőcirkusz. Közép-Európában ugye az egyedüli a fővárosi nagycirkusz, ami állandó épülettel rendelkező kőcirkusz. Állandó épület, de hát ezt az épületet érintőlegesen ez már szóba került. Hát jó néhány évtizeddel ezelőtt, ugye 1971-ben, ha jól emlékszem, adták át, és 2019-es az a kormányhatározat, amely a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ megvalósításáról szól, kiemelt beruházásként egy új cirkuszépületről is. Egyelőre továbbra is csak tervek, elképzelések, meg ha jól tudom, már egy makett is elkészült. Tehát ezek vannak, vagy ha úgy tetszik, akkor álmok vannak még egyelőre ebben a tekintetben?
Én bírom Magyarország kormányának az ígéretét arra vonatkozólag, hogy ezt a kérdést abban a pillanatban, amikor majd vége lesz a háborúnak, és amikor a gazdaság elindul, és lesznek források rá, akkor ezt meg fogjuk oldani. És ahogy Magyarország rendbe rakta a kulturális intézményeit, ahogy zeneházát építettünk, ahogy fölújítottuk a színházainkat, ahogy a táncművészetnek otthon tudtunk adni, úgy a cirkuszművészetnek az otthona is rendben lesz. Én türelmet kérek mindenkitől, és addig igyekszünk ezt a régi, nagyon szeretett épületünket karbatartani.
De nagyon kinőtték már ezt az épületet egyébként?
Ugye két nagy gond van. Egyrészt a 70-es éveknek a technikai fejlődését túlhaladta a mai fejlődés. Nincsen alsó színpadunk, nincsen megfelelő magasságunk, és hát a körülmények, a hátsó körülmények azok nagyon, nagyon gyengék. Gondoljunk bele, hogy elhívunk egy világsztárt Kínából, Amerikából vagy Oroszországból, és ő a folyosó végén lévő tusolóba sorba áll reggel, hogy a reggeli mosdását el tudja végezni. Ő ahhoz szokott hozzá, hogy öt csillagos szállodában lakik fellépés közben. Tehát ezt rendbe kell tennünk. Előbb-utóbb megfelelő minőségűre kell az infrastruktúránkat tenni. Egy picit beszorultunk arra a térre, volt róla szó esetleg, hogy átadjuk ezt a területet az állatkertnek, de most én úgy látom, hogy a helyben maradás lesz a végső megoldás, és ott, abban a helyben, ahol vagyunk, ott kell nekünk felújítanunk ezt az épületet, bár erre vonatkozólag...
Tehát akkor a helyszín az vélhetően marad itt a Városliget, mert ugye megvolt a tervek kapcsán az új helyszín, ez a Nyugati pályaudvar mellett.
Jelenleg a nyugati pályaudvar melletti helyszín ki van jelölve, az egy új beruházás lenne. Egészen más kategóriája van egy új épületnek és egy új központnak az elkészítésének. Sokkal olcsóbb lenne, ha a jelenlegi helyen felújítanunk. A jelenlegi helyen egy picit be vagyunk szűkülve, tehát ott óvatosan kell gondolkodni, hogy ha helyben maradunk, akkor ott hogy lehet egy jó tervvel ezt felújítani. Én nagyon várom már, hogy vége legyen a háborúnak, és nagyon várom már, hogy beinduljon a gazdaság, és nagyon bízom benne, hogy akkor ezt megoldjuk, ezt a kérdést.
A helyszínek kapcsán csak az jutott eszembe, hogy ugye volt a tervekben ez a Nyugati pályaudvar melletti helyszín, de hogy a mostani helyszín, a Városliget, hogy talán a cirkuszhoz talán jobban kapcsolható, nem a liget, meg a lizsének a hangulata. Tehát talán ilyen szempontból is talán szerencsésebb, hogyha a fővárosi nagycirkusz helyszíne az továbbra is a Városliget.
Van ennek egy komoly tradíciója?
Hát az emlékeink is, ugye a filmes, irodalmi hagyományok is, vagy emlékeink is ehhez kapcsolhatók talán.
Majdnem mindegy, hogy egy újat tudunk építeni a belvárosban, vagy ezt fogjuk felépíteni ezen a helyszínen. Mindkettő jó. Egyetlen dolog lehet rossz, hogyha nem lesz cirkuszunk, vagy ha nem lenne cirkuszunk, és sok város van, ahol ez történt, hogy bezárták a cirkuszt azzal, hogy majd építünk helyette valahol egy másikat, és soha nem épült meg az új. Leégett a régi Bukarest, Szófiában leégett a cirkusz, és aztán nem építettek helyette újat. De ez a veszély minket nem fenyeget, mi jól állunk, a magyar nézők szeretik a cirkuszt, a magyar kultúrpolitikusok nagyon értékelik a cirkuszművészetet, és még egyszer megismétlem, hogy hiszem, hogyha az ország gazdasági helyzetet lehetővé teszi, akkor meg fogjuk oldani ezt a kérdést.
A fővárosi nagy cirkuszról beszélgetünk, de hát Magyarországon kb. 20 utazó cirkusz van, tehát ha azt mondjuk, hogy cirkusz és cirkuszművészet, akkor rájuk is gondolunk, vagy rájuk is gondolnunk kell. Ráadásul hát azért velük találkozunk rendre az ország legkülönbözőbb pontjain, és hát talán ez is szóba került már, hogy hagyományaiban, múltjában is kötődik a cirkusz az utazáshoz, az úton levéshez, de hogyan, milyen feltételek között működnek ma Magyarországon ezek a klasszikus utazó cirkuszok?
Hát csodálattal kell figyelnünk ezekre a vállalkozásokra, azt mondta nekem a pápa, voltam nála egy audiencián, és azt mondta, hogy olyanok vagytok ti vándor cirkuszosok, mint a vándor prédikátorok. A legnagyobb nehézségek közepette a legkisebb faluba is elviszitek a mosolyt. És ez egy nagyon érdekes összehasonlítás volt, és valóban akkor, amikor arról beszélünk, hogy a kultúra mindenkié, akkor a legkisebb településen élő gyereknek, a legkisebb településen élő családnak is lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy eljusson színházba, eljusson koncertre, vagy lásson egy cirkuszi produkciót. És azok a különböző méretű, különböző minőségben dolgozó utazó cirkuszok, akik ezt bevállalják, akik ezt vállalják, hogy ők elmennek. Nagyon szépen bekategorizálódik, vannak gazdagabb, erősebb utazó cirkuszok, ők a nagyvárosokat tudják ellátni. És vannak kisebb családi vállalkozások, ahol 6-8 fővel, egy család, két gyerekkel, unokatestvérrel, a maguk nagyon tiszta módján, a maguk nagyon jó szándékú módján elmennek egy kisebb városba, vagy akár egy kisebb faluba, és egy-két ezres faluba is elviszik a sátrukat, fölvedik a sátrat, és megmutatják a tudásukat. Ott nyilván egy kis településen lévő jegybevétel nem tudja megengedni azt, hogy világszámokat oda vigyenek. Ő azt tudja megmutatni, ami az ő tudása, ami nem kevés. Egy tradicionális cirkuszi családban az, hogy zsonglőrködik, az, hogy a kötélen átmegy, az, hogy a levegőbe fölmegy a kislány, az egy természetes folyamat. És ezt megmutatni, ezt bemutatni a maga módján ugyanolyan értékes dolog, mint a világszámot elhozni Kínából és a Fővárosi Nagy Cirkuszba bemutatni, és én minden segítséget, mint Nemzeti Cirkuszművészeti Központ megpróbálunk megadni szakmai tanácsot, ha valaki ott megszorulnak, most éppen jött valaki, hogy egy motorra van szüksége, vagy egy matraszra van szüksége, igyekszünk ezt biztosítani. A Covid idején az állatoknak az etetéséről gondoskodtunk, állat eledelt adtunk az utazó cirkuszoknak. De aztán ezek között, a cirkuszok között vannak nagyon erősek, nagyon gazdagok, akiknek komoly jegybevételük van. És akik...
De alapvetően egyébként a jegyárbevételből működnek ezek az utazó cirkuszok, vagy azért vannak támogatási lehetőségek, támogatási források, pályázati lehetőségek?
Ez egy üzleti vállalkozás. Itt a jegybevételből kell megélniük. Tisztán üzleti vállalkozás. A jegybevétel, a nézők a jegyvásárlásukkal támogatják a cirkuszoknak a működését, és akik üzleti módon adót fizettek, befizetik becsülettel az adót a tevékenységük után. Tehát tiszteletre méltó az a kulturális szolgáltatás és az a fajta feladat ellátás, amit ők végeznek.
Említette, hogy van azért bizonyos helyzetekben, meg különösen van mondjuk együttműködés vagy támogatási lehetőség a Fővárosi Nagy Cirkusz irányából az utazó cirkuszok felé, de van egyébként a cirkuszok között egy nemzetközi háló, vagy valamilyen nemzetközi térben cirkuszi együttműködésről is lehet beszélni? Tehát van egy ilyen kapcsolat építés, meg kapcsolatkeresés és együttműködés?
Van egy Európai Cirkuszművészeti Szövetség, ennek az elnökségében ott ülök, van egy Közép-Európai Cirkuszi Szövetség, ennek én vagyok az elnöke, és van egy világszövetség, amelyben szintén ott vagyunk, mint magyarok. A szakmai szövetségek találkozásai, a szakmai találkozások, azok általában a cirkuszfesztiválokon zajlanak. Sok ilyen fesztivál van nálunk. Januárban lesz a mi fesztiválunk. A mi fesztiválunk valóban egy a top fesztiválok között a világban. Több mint 200 cirkuszigazgató és menedzser fog érkezni Magyarországra. Ilyenkor konferenciák vannak, ilyenkor megnézzük egymás számát, ilyenkor zsűrizésre kerülnek a legújabb produkciók, az éppen kitalált legújabb zsánerek versengenek egymásra. Ez egyben egy verseny is. Arany, ezüst, bronz díjat osztunk az ott fellépőknek. Monte Carlo-ról hallunk sokat.
A produkciókat is, tehát nem csak van, az van, hogy ülnek egy konferenciateremben és beszélgetnek a cirkuszról, hanem cirkuszi produkciók is.
Egy hétig vannak. Arról szól a világ, arról szól az élet, hogy a legújabb produkciókat nézzük meg, és versenyeztessük.
A fővárosi cirkusz.
Januárban lesz, egy héten Monte Carlo előtt. Mi mindig úgy választjuk az időpontot. Monte Carlo azért a legerősebb ilyen cirkuszművészeti fesztivál. Már a rangjából adódóan, már a tradíciójából adódóan is. De rögtön Monte Carlo után ott emlegetnek bennünket. Budapest jó helyszín, Budapest lokálisan jó helyszín, a világból különböző földrészekről érkeznek a menedzserek, és azért egy héttel Monte Carlo elé szervezzük ezt, mert akik elutaznak Ausztráliából, Amerikából Európába, azok így egy utazással a két fesztiválon tudnak részt venni.
Nemzetközi kapcsolatokról beszélgetünk, és az jutott eszembe, hogy hát az ezzel kezdtük tulajdonképpen a beszélgetést az új produkció Holleanyok kapcsán, hogy az teljesen természetesnek és magától értetődőnek látszik egy cirkuszi produkcióban, hogy együtt dolgozik kínai, üzbég, német cirkuszművész, de ha úgy adódik, az is magától értetődő, hogy mondjuk az orosz és ukrán artista hoz egy közös számot, sőt, ha kell, akkor tartják, fogják egymást a cirkuszi kupolában. Ez az összetartás vagy szolidaritás felülírva egyéb minden más szempontot erősebb a cirkusz világában?
Integráló műfaj a cirkusz. Azt szoktam mondani, hogy ez a 13 méteres kör, ez amit manézsnak, porondnak hívunk, ez az én számomra egy földre fektetett glória, amelyik kiszakít a világból, ahol fekete a fehérnek a vállára lép, ahol az ateista a keresztényel, a mohamedán a zsidóval összefogja a kezét, és elkapja a másikat. Ha valaki az egyik oldalon elugrik, akkor biztos, hogy ott elkapják. És függetlenül attól, hogy milyen országból jöttünk, azt üzenjük a manézson kívül ülőknek, hogy csak így lehet, hogy csak így érdemes, hogy az életünket is fölrakjuk a másikra, olyan bizalommal viseltetünk egymás iránt, egyensúlyt találunk. Az egyensúly az nem csak a kötélen való átmenetet jelenti az én számomra, hanem az emberek között, az artisták közötti egyensúlyt, a művészeti ágak közötti egyensúlyt. Gondoljunk bele, hogy a zeneművészet, a táncművészet, a képzőművészet mind ott van a cirkusz művészeti produkciókban. A színház művészet megjelenik. Fontos most megjegyeznünk, hogy például a Holleanyóban megjelennek a színészek. Olyan színészeket sikerült megnyernünk, mint Lapis Erika, vagy Zsuzs Kati, vagy Misurák Tünde, vagy a Kossuth Díjas Oszvart Marika, aki a Holleanyó szerepét játsza. Szóval ez a 13 méteres kör, ez egy ilyen integráló, olvasztó tégely, befogadó művészeti ágakat, népeket, különböző kultúrákat összerakó és egységgé olvasztó és azt bemutató kör.
Zárjuk a beszélgetést, még van néhány percünk az utánpótlás kérdésével, mert arról már érintőlegesen szó volt, hogy megvannak a képzési formák és a képzési lehetőségek, kezdve az általános iskolától, egészen most már ugye van felsőfokú képzés, BA és MA képzés is a cirkusz világában és a cirkuszművészet tekintetében, de hogyan látja, hogy mi a helyzet az utánpótlással? Egyáltalán jellemzően honnan, hogyan érkeznek a jövő artistái, bohócai, és érkeznek-e kellő számban? Megvan az utánpótlás kellő számban?
Jól állunk. Jól állunk. Na, nagy felelősséggel fel tudtuk hívni a figyelmét a testnevelő tanárokra, a szülőkre, az osztályfőnököknek, hogyha a környezetetekben van olyan gyerek, akikről sugárzik az a fajta fizikális készség, az a fajta rugalmasság, az a fajta kiváló egyensúlyérzék, sugárzik a magát megmutatni akarás, akkor merj eljönni, vagy merd elküldeni a gyereket az artista képző iskolának egy felvételiére. És ott rendelkezésre állnak azok a tanárok, akik minden kérdés nélkül megszűrik ezt a srácot, vagy ezt a kislányt, és megvizsgálják, hogy alkalmas-e az ő teste, alkalmas-e az ő szelleme, a fizikuma, a kifejező képessége arra, hogy ezt a nagyon különleges szakmát válasszák. És említettem ezt a hálózatot, amelyben több mint 200 klubban cirkuszművészet ehhez közeli foglalatossággal tevékenykednek a fiatalok. Az ott lévő tanárok úgy pontosan látják, hogy ki az, akinek ez egy hobbi szintű, szabadidő eltöltés szintű tevékenység, és ki az, akiből esetleg akár professzionista, artista is lehet. És ők elküldik ezeket a gyerekeket, az artista képző intézet pedig hát Európa vezető intézménye, a legjobb tanárok a legjobb módon tanítják ezeket a srácokat.
Artistákat emlegetünk rendre, de például tanulható akár a bohóc mesterség is, vagy azért az a artista képzésen belüli szakág vagy szakterület?
Én sokkal inkább én a színész mesterséghez kötném a bohócot. A bohóc szakra például gyerekeket föl se veszünk. Csak 18 év felett, csak érettségi után, csak már a felnőtté válási folyamat útján lévő emberek tudnak valódi, komoly bohócok lenni.
De még esetleg érkeznek a színészet felől is?
Elsősorban a színészet felől érkeznek, és a főiskolánkon tanítjuk a bohócokat.
Tehát akkor az utánpótlás azért úgy tűnik, hogy a következő időszakra is
itt most egy asztalon vagyok, és hallják a nézők, le, igen, is kopogtam, hogy ezzel rendben vagyok.
Látni is lehet, mert ugye a videó felvétel is van, de akik nem videón néznek bennünket, csak hallgatnak, akkor valóban meg tudom erősíteni, de hallhatták is, hogy ezt lekopogta Fekete Péter, aki a vendégünk volt az elmúlt órában. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.